Drága fiatal fivéreim és nőtestvéreim, Krisztán és én kiváltságosnak érezzük magunkat, hogy veletek lehetünk ezen a különleges napon. Szeptember 11-e van. Egy olyan esemény 10. évfordulója, amely mély hatással volt az életünkre és a gondolkodásunkra, és ez még sok éven át így is marad. E dátum örökre egybefonódik az ikertornyok fogalmával. Úgy éreztem, ma este nekem is egy ikerpárról kell beszélnem. Az igazság és tolerancia iker fogalmáról. Nem azért választottam ezeket a témákat, mert fiatal felnőttként különösen titeket érintenek, ahogyan a randevúzás, az egymással lógás és a házasság témája, melyről néhány évvel ezelőtt beszéltem nektek. Az igazság és tolerancia megtárgyalása arra ösztönöz majd benneteket, hogy gondoljátok át, majd pedig tanítsátok e tantételeket másoknak, hiszen azok elengedhetetlenek a felnövekvő nemzedék számára, melynek ti rangidős tagjai vagytok. Először beszéljünk az igazságról. Hiszünk az örök érvényű igazságban, beleértve Isten létezését, valamint az ő parancsolatai által meghatározott helyeset és helytelent. A kórushoz hasonlóan mi is énekeljük, mert elmúlhat egyszer a föld és az ég, de az igazság, mely alapja mindennek, állandó és fennáll örökké. Joseph F. Smith szavaival élve, hiszünk minden igazságban, függetlenül attól, milyen tárgyhoz kötődik. A világon egyetlen szekta vagy vallásos felekezet sem rendelkezik az igazság egyik tantételével sem, amelyet ne fogadnánk el, vagy amelyet elutasítanánk. Hajlandók vagyunk elfogadni minden igazságot, bármilyen forrásból származzék is, mert az igazság megáll, az igazság megmarad. Idézet vége. Az igazság léte és természete a haladó élet egyik alapvető kérdése. Jézus azt mondta a római hertartónak, Pilátusnak, hogy azért jött a világra, hogy bizonyságot tegyen az igazságról. Micsoda az igazság? Kérdezte erre a hitetlen. A korai időkben a szabadító kijelentette, én vagyok az út, az igazság és az élet. Egy újkori kinyilatkoztatásban pedig ezt mondja, az igazság a dolgok ismerete úgy, ahogy azok vannak, és ahogy azok voltak, és ahogy azok el fognak jönni. Fiatal fivéreim és nőtestvéreim, tudjuk, hogy Isten létezése, valamint az örökérvényű igazság létezése elengedhetetlen a földi élethez. Akár hisznek benne, akár nem. Azt is tudjuk, hogy a gonosz létezik, és vannak dolgok, melyek egyszerűen súlyosan és örökkévalóan rosszak. Ti, akikhez most beszélek, elhatároltátok magatokat a gonosztól, és az igazságra törekedtek, tisztelgetek előttetek igaz lelkű tetteitekért, és igaz lelkű vágyaitokért. Az Úr Jézus Krisztus apostolaként arra törekszem, hogy segítsek nektek helyes döntéseket hozni egy olyan világban, amely egyre inkább megosztja az embereket a hit és a hitetlenség, valamint a jó és a gonosz követése. Az elmúlt két hónapban történt nagyarányú tolvajlásokról és civilizált társadalmakban elkövetett hazudozásokról szóló megdöbbentő hírek olyan erkölcsi hiányosságot feltételeznek, amelyben sokan vajmi kevés érzékelik a helyes és a helytelen közötti különbséget. A múlt hónapban Angliában történt zavargások és fosztogatások, valamint a Georgia állambeli Atlantában az általános és középiskolás tanárok állami vizsgákon való csalásai sokakat elgondolkodtattak, hogy vajon a nyugati országok elveszítik-e judeo-keresztény örökségükből magukkal hozott erkölcsi alapot. Nagyon is aggódhatunk az erkölcsi alapjaink miatt. Olyan világban élünk, ahol egyre több befolyásos ember tanítja és példázza azt a hitelvet, hogy nem létezik örök érvényű jó vagy rossz, illetve a viselkedés minden törvényét és szabályát emberi döntések határozzák meg, melyek győzedelmeskedhetnek Isten parancsolatai felett. Sokan még azt is megkérdőjelezik, hogy van-e Isten? Az erkölcsi relativizmus filozófiája, amely kijelenti, hogy minden ember szabadon választhatja meg, mi a helyes és mi a helytelen, kezd amerikai és más nyugati nemzetek nem hivatalos hitvallásává válni. A legszélsőségesebb helyzetekben olyan gonosz tetteket, melyeket korábban igyekeztek megfékezni vagy elfedni, mint egy kelést akár, most törvényesítenek és köszemlére tesznek akár egy lobogót. E filozófiát követve a felnövekvő nemzedék számos tagja, fiatalok és fiatal felnőttek egyaránt, elmerülnek az önző élvezetek, a testrészek pogány festése és átszurkálása, a közönséges beszéd, a kacéröltözék, a pornográfia, a becstelenség, valamint a lealacsonyító szexuális élvezetek hajszolásában. Riasztó ellentét fedezhető fel az idősebb és fiatalabb nemzedékek helyes és helytelentől alkotott alapvető hitelvében. Egy-két évtizeddel ezelőtti felmérés adatai szerint az amerikai felnőttek 80%-a hiszi, hogy világos irányelvek jelzik, mi a jó és mi a rossz, és ezek mindenkire vonatkoznak, helyzettől függetlenül. Ezzel ellentétben egy végzős egyetemista hallgatók között nemrégiben végzett közvéleménykutatás szerint a tanulók háromnegyede hiszi, hogy a helyes és a helytelen közötti különbség relatív. Sok hitoktató tanítja Isten létezését, és hogy ő a legfelsőbb törvényhozó, kinek cselekedetei bizonyos viselkedéseket abszolút helyesnek és biztosnak, és más viselkedéseket pedig abszolút rossznak és hamisnak határoznak meg. A bibliai és mormon könyvebeli proféták megjövendölték ezt az időszakot, amikor az emberek inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. Sőt, amikor az emberek megtagadják Istent. Ez zavaros időszakban számunkra, akik hiszünk Istenben, és az ebből következő örök érvényű helyes és helytelen igazságában kihívás jelent, hogy egy istentelen és egyre erkölcstelenebb világban éljünk. E körülmények közepette mindannyiunk, különösen pedig nektek a felnövekvő nemzedék ezen tagjainak feladata, hogy kiálljunk és felszólaljunk amellett, hogy Isten létezik, és hogy olyan örök érvényű igazságok, melyeket az ő parancsolatai határoznak meg. Mindeközben mi utolsó napi szentek, a mai igazságra támaszkodunk, amelyet a korábban hallott himnuszban éneklünk. Erős oszlopa mindennek ellenáll, szilárd alapja túlél majd minden csapást, ledöntve a zsarnok vágyálmát. Sem elkötelezett fiatalokból álló hallgatóságot nézve tudom, hogy néhányan közületek azon tűnődnek, miért beszélek olyan dolgokról, melyek nyilvánvalóak számotokra, és melyekről úgy vélitek nyilvánvalóak mások számára is. Emlékezzetek vissza a korábban említett közvéleménykutatásra, mely alapján a végzős egyetemisták háromnegyede hiszi, hogy a helyes és helytelen közötti különbség relatív. Azért döntöttem úgy, hogy az igazságról beszélek, mert az iskolák, a főiskolák és az egyetemek tanárai relatív elkölcstan tanítanak és gyakorolnak, és ez számos olyan fiatal amerikai hozzáállását formálja, akik az ő helyüket veszik majd át gyermekeink tanítóiként, valamint a médián és a népszerű szórakozási lehetőségeken keresztül történő általános hozzáállás kialakítóiként. Az erkölcsi relativizmus eme filozófiája tagadja, amit a hívő keresztények, zsidók és muzulmánok milliói alapvetőnek tartanak. És ez a tagadás komoly problémákat szül mindannyiunk számára. Az pedig, hogy a hívőknek miként kell kezelnie ezt, bevezeti témám ikerpárjának második tagját, a toleranciát. A tolerancia meghatározása, barátságos és tisztességes hozzáállás ismeretlen véleményekkel és gyakorlatokkal, vagy azon személyekkel szemben, akik pártolják vagy gyakorolják azokat. Most, hogy a modern közlekedés és kommunikáció közelebb hozott bennünket más népekhez, más esnékhez, még nagyobb szükségünk van a toleranciára. Amikor fiatal felnőtt voltam, úgy 60 évvel ezelőtt, a legtöbb amerikai csupán könyvekben és folyóiratokban szembesülte hatalmas különbségekkel az egyes kultúrák, értékek és népek között. Mostanra azonban a televízión és az interneten, az utazásaink során, és gyakran a szomszédainkkal való személyes kapcsolatunkban, vagy akár a piacon is szembesülünk ezen különbözőségekkel. A különbözőségek ilyen tény jelenléte mind gazdagítja az életünket, mind pedig bonyolítja azt. Gazdagodunk a más népekkel való kapcsolataink által, amelyek emlékeztetnek bennünket Isten gyermekeinek csodálatos változatosságára, ám a kulturális és értékbeli különbségek kihívást is jelentenek annak meghatározásában, hogy mi az, amit még az evangéliumi kultúránkkal és értékeinkkel megegyezően befogadhatunk, és mi az, amit nem. Ennek köszönhetően a különbözőség növeli a konfliktus lehetőségét, és megköveteli, hogy alaposabban átgondoljuk a tolerancia természetét. Mit jelent toleránsnak lenni? Mikor kell annak lennünk? És mikor nem? Ez nehezebb kérdés azok számára, akik állítják Isten és az abszolút igazság létezését, mint azok számára, akik az erkölcsi relativizmusban hisznek. Minél gyengébb valakinek az Istenbe vetett hite, és minél kevesebb valaki erkölcsi abszolútuma, annál kevesebb olyan helyzet adódik, amikor mások elvei és gyakorlatai toleranciát követelnek tőle. Például egy ateistának nem kell eldöntenie, hogy a szentségtörés vagy istenkáromlás mely formáit és helyzeteit kell tolerálnia, és melyekkel kell szembeszállnia. Azok az emberek, akik nem hisznek Istenben vagy az abszolút igazságban, erkölcsi kérdésekben, a világ legtoleránsabb embereinek tekintik magukat. Számukra szinte minden elfogadható. Népszerű meghatározásuk így hangzik, te azt teszed, amit akarsz, én pedig azt, amit én akarok. A hitrendszer szinte bármilyen viselkedést és bármilyen embertípus képes tolerálni. Sajnos azoknak, akik az erkölcsi relativizmusban hisznek, nehezükre esik tolerálni azokat, akik ragaszkodnak hozzá, hogy létezik egy Isten, akit tisztelni kell, és vannak bizonyos erkölcsi abszolútumok, melyeket követni kell. Nem is beszélek többet a nem hívők toleranciáról és intoleranciájáról, hiszen egy utolsó napi szent hallgatósághoz beszélek, akik hisznek Istenben és az örök érvényű igazságban. Mit jelent tehát számunkra és más hívők számára tolerancia, és milyen különleges kihívásokkal kell szembenéznünk annak alkalmazása során? Három abszolút igazsággal kezdeném. Az Úr Jézus Krisztus apostolaként jelentem ki őket, de hiszem, hogy eme elvek többségével általánosságban minden hívő egyetért. Az első, Isten gyermekeiként mindannyian testvérek vagyunk, akiket különböző vallási különbözőségeikben arra tanítanak, hogy szeressék egymást és jót tegyenek egymással. Megismétlen. Isten gyermekeiként mindannyian testvérek vagyunk, akiket különböző vallási közösségeikben arra tanítanak, hogy szeressék egymást és jót tegyenek egymással. Gondolom, hogy Hinckley elnök így fejezte ki ezt a gondolatot az utolsó napi szenteknek, idézem. A különböző vallási felekezetekből mindannyian hiszünk Isten atyai létében, bár különbözhet a róla alkotott képünk. Mindannyian egy nagy család, az emberiség családjának tagjai vagyunk, Isten fiai és lányai, tehát egymás fivérei és nőtestvérei. Keményebben kell dolgoznunk azon, hogy kölcsönös tiszteletet és béketűrő hozzáállást, valamint egymás iránti toleranciát alakítsunk ki magunkban, az általunk támogatott tanokból és filozófiáktól függetlenül. Idézet vége. Figyeljétek meg, hogy Hinckley elnök a tolerancia mellett a kölcsönös tiszteletről is beszélt. Egy évtizeddel később dr. Awi Shibab, egy indonéz muzulmán tudós, a következőképp fejtette ki ezt a gondolatot a BYU-n tartott beszédében. A tolerancia azt jelenti, hogy megtanulunk együtt élni valamivel, még akkor is, ha helytelennek, sőt egyenesen gonosznak véljük. Úgy vélem, magasan a tolerancia fölé kell lépnünk, ha összhangot szeretnénk teremteni a világunkban. A Korán tanításaira támaszkodva dr. Shihab így folytatta, idézem, minden emberi lényben, még az ellenségeinkben is tisztelnünk kell ezt az Isten adta méltóságot, hiszen minden emberi kapcsolatnak, legyen az vallási, társadalmi, politikai vagy gazdasági, az együttműködés és kölcsönös tisztelet kell, hogy legyen a célja. Idézet vége. Egymás különbözőségei iránti kölcsönös tiszteletben élni kihívás jelent a mai világban. Mindazonáltal, és itt kijelenteném a második abszolút igazságot, e különbözőségek közötti élet az, amit Jézus Krisztus evangéliuma tanít, hogy tennünk kell. Ismétlem, e különbözőségek közötti élet az, amit Jézus Krisztus evangéliuma tanít, hogy tennünk kell. Isten királysága hasonlatos a kovászhoz, tanította Jézus. A kovász, az élesztő, bele van elegyítve a nagyobb masszába, míg az egészet meg nem keleszti, azaz meg nem emeli a hatásával. Szabadítónk is azt tanította, hogy követőinek megpróbáltatásokat kell elszenvedniük a világban, és számuk és birodalmai kicsik lesznek. valamint gyűlölni fogják őket, mert nem a világból valók. De ez a mi szerepünk. Arra hívtak el minket, hogy Isten azon gyermekei között éljünk, akik nem osztoznak a hitünkben és az értékeinkben, és akiknek nincsen olyan szövetségen alapuló kötelezettségei, mint amilyeneket mi vállaltunk magunkra. Ezért történt, hogy szolgálata végén Jézus így imádkozott az Atyához. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. A világban kell élnünk, de nem a világból valónak lennünk. Mivel Jézus Krisztus követőinek megparancsolták, hogy ők legyenek a kovász, hogy ne vegyék ki őket a világból, hanem benne maradjanak, toleranciára kell törekednünk azok részéről, akik gyűlölnek minket, mert nem vagyunk a világból valók. Ennek részeként a szabad vallás gyakorlatra való alkotmányos jogunkra támaszkodva, olykor dacolnunk kell azon törvényekkel, melyek csorbítanánk hitünk szabad gyakorlását. Egy luteránus iskolát védő ügyvéd egy ügyben, mely mostanra az Egyesült Államok legfőbb bírósága elé került, kifejtette, hogy szinte az okoz ma nagy nehézséget, idézem, hogy a különböző hitet valló emberek a kormány felügyelete nélkül is ki tudják-e alakítani az Istennel és az egymással való kapcsolatukat. Idézet vége. Ezért van szükségünk megértésre és támogatásra, többek közt a ti megértésetekre és támogatásotokra is, amikor a vallásszabadságunkért kell küzdenünk. Továbbá toleranciát és tiszteletet kell mutatnunk mások felé. Ahogy Pál apostol tanította, a keresztényeknek törekedjenek azokra, amik a békességre valók, és amennyire lehetséges, minden emberrel békességben éljenek. Következésképpen ügyelnünk kell rá, hogy tiszteljük azt a jót, amit meg kell látnunk minden emberben, és ami miénktől különböző számos véleményben és gyakorlatban. Ahogy a Mormon könyve tanítja, minden olyan dolog, ami jó, Istentől való. Tehát minden dolog, ami jó cselekedetre hív és csábít, valamint Isten szeretetére és az ő szolgálatára, azt Isten sugalmazza. Vigyázzatok tehát, nehogy úgy ítéljétek meg, hogy az ördögtől való az, ami jó, és Istentől való, és ami jó, és Istentől való. Idézet vége. A különbözőségek ilyen megközelítése toleranciához és tisztelethez vezet. A mások és az ő hitelveik iránti toleranciánk és tiszteletünk következtében nem hagyjuk el az általunk megértett igazság iránti elkötelezettségünket, valamint megkötött szövetségeinket. Ez a harmadik abszolút igazság. Nem hagyjuk el az igazságot és a szövetségeinket. Harcosok vagyunk az igazság és a tévhit között dúló háborúban. Nem létezik köztes állapot. Ki kell állnunk az igazságért még akkor is, amikor toleranciát és tiszteletet tanúsítunk a sajátunktól különböző hitelvek és eszmék, valamint az azokat valló emberek iránt. Az, hogy toleranciát és tiszteletet kell mutatnunk mások és az ő hitelveik iránt, köztük az azon alkotmányos szabadságunk iránt is, hogy elmagyarázhassák és megvédhessék az álláspontjukat, nem jelenti azt, hogy a helytelen viselkedést is tisztelnünk és tolerálnunk kell. Az igazság iránti kötelességünk megköveteli tőlünk, hogy elhatároljuk magunkat olyan viselkedésektől, melyek helytelenek. Ezeket könnyű észrevenni, amikor olyan szélsőséges viselkedésekről van szó, melyeket mind a hívők, mind pedig a hitetlenek helytelennek vagy elfogadhatatlannak ítélnek meg. Például mindannyiunknak el kell ítélnünk a gyilkosságot vagy más terrorcselekményeket, még akkor is, ha azokat szélsőséges irányzatok követői a vallás nevében teszik. És mindannyiunknak elleneznünk kell az erőszakot és a tolvajlást. A kevésbé extrém viselkedések esetében, amikor még a hívők sem értenek egyet abban, hogy vajon azok helytelenek-e, sokkal nehezebb meghatározni a tolerancia természetét és mértékét. Egy aggódó UNS hölgy következőképp fejezte ki ezzel kapcsolatos nyugtalanságát. Idézem, a tolerancia világi meghatározása alatt úgy tűnik egyre inkább a gonosz életmódok tolerálását értik. Majd megkérdezte, az Úr miként definiálná a tolerancia fogalmát. Boyd K. Packer elnök sugalmazott útmutatást adott e témával kapcsolatban. 3 évvel ezelőtt egy felsőfokú hitoktatásra járó diákokból álló hallgatóságnak ezt mondta. A tolerancia szó nem áll meg önmagában. Szükség van egy indítékra és egy reakcióra is ahhoz, hogy erénynek lehessen hívni. A toleranciát gyakran követelik, de ritkán viszonozzák. Vigyázzatok a tolerancia szóval. Nagyon ingatag erény. Idézet vége. Ez a sugalmazott intés emlékeztet minket, hogy azok számára, akik hisznek az abszolút igazságban, a viselkedés iránti tolerancia olyan, mint egy kétoldalú érme. A tolerancia, vagy tisztelet, az érem egyik oldala. Ám a másik oldalon mindig ott áll az igazság. Nem birtokolhatod, vagy használhatod a tolerancia érméjét anélkül, hogy tudomást ne vennél mindkét oldaláról. Szabadítónk is ezt a tantételt alkalmazta. Amikor szembe került a házasságtörésen kapott asszonnyal, Jézus a tolerancia következő vigasztaló szavait szólta. Én sem kárhoztatlak. Majd, amint útjára küldte, az igazság ezen intő szavaival folytatta. Eredj el, és többé ne vétkezzél. Mindannyiunkat építenie és erősítenie kellene ennek a példának, melyben mind a tolerancia, mind pedig az igazság kifejezésre jutott kedves kommunikáció, ám határozott igazság formájában. Nézzük meg, miként alkalmazhatjuk ezt a példát más viselkedések esetén. Egy másik, aggódó utolsó napi szent egyháztag ezt írta, idézem. A Móziás 18.9-ben Alma elmondja, hogy amikor megkeresztelkedünk, szövetségben fogadjuk, hogy Isten tanújaként fogunk állni mindig és mindenben, és minden helyen, ahol csak vagyunk. Mit jelent ez a szentírás napjainkban, és miként alkalmazhatják az utolsó napi szentek? Majd így folytatta. Itt a missziós mezőn gyakran hallom, hogy az Úr nevét hiába veszik a szájukra mások, és az ismerőseim közül többen vannak, akik együtt élnek a barátjukkal. Azt vettem észre, hogy a szabbat megszentelése szinte teljesen megszűnt. Hogyan tarthatom meg azon szövetségemet, hogy tanúként álljak úgy, hogy közben ne sértsem meg ezeket az embereket? Idézet vége. Trágárság, együttélés és a sabbat megszegése. Tökéletes példák annak bemutatására, hogy az utolsó napi szentek miként teremtsenek egyensúlyt az igazság és a tolerancia versengő kötelességei között a saját életükben, e nehéz helyzetekben. Hadd kezdjem a személyes viselkedéssel, beleértve a gyermekeink tanítását is. E három és sok más viselkedés esetén is az igazság és a tolerancia néha versengő követelményeinek alkalmazása közben nem szabad toleránsnak lennünk önmagunkkal szemben. Az igazság követelményeinek kell uralnia bennünket. Erősnek kell lennünk saját magunkkal szemben a parancsolatok és a szövetségeink betartásában. Továbbá bűnbánatot kell tartanunk, és fejlődnünk kell, ha hibáztunk. Ahogyan Thomas S. Monson elnök tanította azon a konferencián, amikor profétaként támogattuk, legyetek erősek, fiatal barátaim, a bűn gyakran bújik az elnézés álarca mögé. Ne vezessenek félre benneteket. A felszín alatt szívfájdalom, boldogtalanság és fájdalom rejtőzik. Tudjátok, mi helyes és mi helytelen, és semmilyen álca, legyen akármennyire vonzó, nem változtathat rajta. A bűn jelleme ugyanaz marad. Ha az úgynevezett barátaitok olyasmire buzdítanak titeket, amiről tudjátok, hogy rossz, ti legyetek azok, akik kiálltok az igazság mellett, még akkor is, ha egyedül teszitek. Idézet vége. Hasonlóképp működik ez a gyermekeinkkel és másokkal szemben is, akiket kötelességünk tanítani, például az egyházi elhívásainkban. Az igazság iránti kötelességünk mindenek felett áll. Természetesen a tanítási erőfeszítések csupán mások önrendelkezése által teremnek gyümölcsöt, ezért azt mindig szeretettel, türelemmel és meggyőződéssel kell végezni. Most pedig azon kötelességünkről szólnék, amikor személyes kapcsolatainkban kell igazságot és toleranciát gyakorolnunk olyan ismerőseinkkel szemben, akik trágár beszédet használnak a jelenlétünkben, házasságon kívül élnek együtt a társukkal, vagy nem szentelik meg megfelelően a sabbat napját. Miként viselkedjünk és kommunikáljunk velük? A tolerancia iránti kötelességünk az, hogy ezen viselkedések, vagy bármely általunk az igazságtól eltérőnek tartott viselkedés, egyike se indokolja, hogy utálatos kommunikációval, vagy barátságtalan tettekkel reagáljunk rájuk. Az igazság iránti kötelességünknek azonban megvannak a maga követelményei és áldásai. Amikor igazságot szólunk, kiki az ő fele barátjával, És amikor az igazságot szóljuk, követvény szeretetben, amint azt Pál apostol tanította, akkor az Úr Jézus Krisztus a szolgáiként cselekszünk. Az ő munkáját végezve, angyalok fognak mellettünk állni, az Úr pedig elküldi az ő szent lelkét, hogy vezessen bennünket. Ebben a kényes ügyben először azt kell átgondolnunk, hogy beszélnünk kell-e, vagy milyen mélységben kell beszélnünk ismerőseinkkel arról, amit a viselgetésünkről biztosan tudunk. Legtöbb esetben e döntés azon múlik, mennyire vagyunk közvetlenül érintve benne. Ha állandóan trágár beszédet használnak a jelenlétünkben, az megfelelő indok lehet annak kommunikálására, hogy az sértő számunkra. Ha nem hívők trágár beszéde azonban, ha mi nem vagyunk jelen, nem ad okot arra, hogy összeütközésbe kerüljünk a vétkes féllel. Tudjuk, hogy az együttélés súlyos bűnnek számít, melyet az utolsó napi szenteknek semmilyen körülmények között sem szabad elkövetniük. Amikor a körülöttünk lévők teszik ezt, az lehet magántermészetű, vagy akár olyan tett is, amelynél arra kérnek minket, hogy nézzük el, támogassuk, vagy elősegítsük azt. Az igazság és a tolerancia közötti egyensúly megtartásánál a tolerancia akkor dominálhat, ha a viselkedés nem érint bennünket személyesen. Ha azonban az együttélés minket is érint, akkor az igazság iránti kötelességünknek kell uralnia bennünket. Például egy dolog figyelmen kívül hagyni egy súlyos bűnt, ha az magánjellegűen történik, de egy teljesen más dolog, ha arra kérnek minket, hogy támogassuk, vagy közvetve helyeseljük azt azáltal, hogy például lakhatást biztosítunk számunkra a saját házunkban. Most pedig beszéljünk a sabat megszenteléséről. Az utolsó napi szentek tudják, hogy nekünk teljesen másképp tanítják a sabat napjának megtartását, mint más keresztényeknek. Sokunkat zavarnak a zsúfolt bevásárlóközpontok és az egyéb kereskedelmi tevékenységek a sabbaton. Talán el kellene magyaráznunk azon hitünket, hogy a sabbat megtartása, többek között az úrvacsora vétel, felemel minket lelkileg, és jobb emberré tesz bennünket a következő hétre. Majd más hívőknek kifejezhetjük azon hálánkat is, hogy bár különbözünk ezen alapelvek meghatározásában, közös nevezőn vagyunk a legfontosabb kérdésben, hiszen mind hiszünk Istenben és az örök érvényű igazság létezésében. Mindenek felett pedig soha ne feledjük a szabadító tanítását, miszerint kerüljük a viszálykodást, és hogy példánk és prédikálásunk legyen figyelmeztető hang minden emberé a fele barátjához, gyengétséggel és szelídséggel. Mindeközben nem feltételezhetjük, hogy ítélkezhetünk szomszédeink vagy ismerőseink felett viselkedésük végső kimenetelét figyelembe véve. Ez az ítélet az Úré, nem a miénk. Még ő maga is tartózkodott attól, hogy végső ítéletet mondjon ki a házasságtörésben kapott asszonyra. A tolerancia hasonló tartózkodás követel tőlünk mások megítélésében. Most, hogy megbeszéltük az igazság és a tolerancia egyensúlyát a személyes viselkedésünkben és a másokkal való kapcsolatainkban, egy teljesen más és sokkal bonyolultabb helyzet kérdéséhez érkeztünk, amikor a hívők nyilvánosan vonulnak fel, hogy megpróbálják elérni a hitük által támogatott törvények meghozatalát vagy bevezetését, ilyenkor másfajta tantételeket kell alkalmazniuk. Fiatal felnőttekként eltűnődhettek, hogy vajon miért beszélek nektek olyan tantételekről, melyeket kormányzati intézkedések, például törvényhozás esetén kell követni. Talán azt mondjátok, ez a vezető egyházi felhatalmazottak dolga. Azért beszélek nektek erről, mert ti fiatal felnőttek, Jézus Krisztus egyházának jelenlegi tagjai és jövőbeli vezetői vagytok, és hamarabb kell majd nektek ilyen jellegű döntéseket hoznotok, mint gondolnátok. Meg kell értenetek, miként irányítja nyilvános erőfeszítéseinket az az igazság és a tolerancia közötti egyensúly. Annak kérdése, hogy törekedjünk-e, vagy miként törekedjünk olyan törvények elérésére, melyek az Istenben és az ő parancsolataiba vetett hitünk által kívánatosnak tartott viselkedésekre késztetnek, vagy hatnak, túlságosan nagy téma ahhoz, hogy beszédem utolsó néhány percében megfelelően ki tudjam fejteni. Ezért inkább négy főbb tantételt fogok kiemelni, melyeknek irányítaniuk kell az ilyesfajta törekvéseinket. Első, amikor Jézus Krisztus hívei nyilvánosság elé viszik az igazságról alkotott nézeteiket, az Úr sugalmazására kell törekedniük annak körültekintő és bölcs megválasztásában, hogy mely igaz tantételeket kívánják törvény által erőmozdítatni vagy végrehajtatni. Rendszerint tartózkodniuk kell, még közvetve is, olyan hitelvek törvényesítésére vagy bevezetésére való törekvésektől, melyek jellegzetes tevékenységei a hívőknek, mint például a hódolat módja. Kevésbé kell azonban óvatosnak lenniük olyan kormányzati lépésekre való törekvésekben, melyek hitelveik gyakorlásánál szélesebb körben szolgálatot nyújtó elveket támogatnak, mint például a közegészségügyel, a biztonsággal és az erkölccsel kapcsolatos törvények. Olyan helyzetben, ahol a hit védelmezőiként kell fellépnünk, a hívők törekedhetnek, sőt törekedniük is kell olyan törvényekre, melyek megőrzik a vallásszabadságot. Az erkölcsi relativizmus fölénye mellett az Egyesült Államokban aggasztóan csökken a vallás általános megbecsülése. Míg a vallás egykor az amerikai élet elfogadott része volt, ma már sokakat gyanakvással tölt el. Számukra olyan dologgá vált, amelynek bizonyítania kell, hogy jogosan része a közéletnek. Néhány befolyásosabb ember még azt is megkérdőjelezi, hogy alkotmányunknak milyen mértékben kell megvédenie a szabad vallás gyakorlatot, többek között a vallási tantételek gyakorlásának és prédikálásának jogát. Ez létfontosságú kérdés, melyben nekünk, akik hisznek egy legfőbb lényben, aki megalapozta az abszolút helyeset és helytelent az emberi viselkedésben, egységesen ragaszkodnunk kell hosszú évek óta őrzött azon alkotmányos jogainkhoz, hogy szabadon gyakoroljuk a vallásunkat, lelkiismeretünk szerint szavazzunk a közügyekben, valamint részt vegyünk a választásokban és a nyilvános és igazságszolgáltatási évületekben zajló vitákon. Mindeközben angyalok állnak mellettünk. Más hívőkkel karöltve meg kell őriznünk és erősítenünk szabadságunkat, hogy megvédjük és gyakoroljuk vallási hitelveinket, akármik is legyenek azok. Éppen ezért ugyanazon az úton kell együtt haladnunk, hogy biztosíthassuk azon szabadságunkat, hogy szükség szerint a saját utunkat követhessük egyéni hitelveink szerint. Ha mennyi irányításával szavunk megértésre talál, majd sokak szívében ebben az ügyben. Második, amikor a hívők nyilvánosan kívánják előmozdítani helyzetüket, módszereiknek és ügyük képviseletének mindig toleránsnak kell lenniük azok véleményével és álláspontjával szemben, akik nem az ő hitüket vallják. Nem szabad hozzájárulnunk azon szélsőségekhez, melyek már amúgy is megosztják társadalmunkat. Hívőkként mindig szeretettel kell beszélnünk, valamint türelmet, megértést és együttérzést kell mutatnunk ellenségeink iránt. A keresztény hívőknek engedelmeskedniük kell azon parancsnak, hogy szeressék a fele barátjukat, bocsássanak meg másoknak, és tegyenek jót azokkal, akik rossz indulatúan kihasználják őket. Mindig emlékezniük kell a szabadító tanítására, hogy áldjuk azokat, akik minket átkoznak, és tegyünk jót azokkal, akik minket gyűlölnek, és imádkozzunk azokért, akik háborgatnak és kergetnek minket. Hívőként úgy kell megfogalmaznunk érveinket és álláspontunkat, hogy ez elősegítse az észszerű tárgyalást és intézkedést, amely elengedhetetlen a demokratikus kormányzáshoz egy pluralista társadalomban. Ezáltal elősegítjük az előzékenységet, amely létfontosságú civilizációnk megőrzéséhez. Harmadik. A hívőket ne riassza el az a gyakori vád, hogy megpróbálják az erkölcsös viselkedést törvényesíteni. A törvény számos területe a judeo-keresztény erkölcstanon alapszik, és ez évszázadok óta így van. Civilizációnk alapja az erkölcs, és enélkül nem is tudna létezni. Ahogy John Adams állította, alkotmányunkat kizárólag erkölcsös és vallások emberek számára hozták létre. Teljesen alkalmatlan másfajta emberek irányítására. Idézet vége. Negyedik. A hívő emberek ne féljenek olyan törvényeket követelni, amelyekkel fenntarthatják azokat a közállapotokat, illetve irányelveket, amelyek segítenek nekik a hitük követelményeinek gyakorlásában, azokon a helyeken, ahol ezek az állapotok, illetve irányelvek kedvező hatással vannak a közegészségügyre, közbiztonságra, illetve a közerkölcsre is. például a demokratikus társadalmakban már hosszú ideje elfogadottnak számít sok büntetőtörvény és néhány családjogi törvény, annak ellenére, hogy ezek vallási alapokon nyugszanak. Ahol azonban a hívő emberek alkotják a többséget, figyelembe kell venni a kisebbség álláspontjait is. Bennünket utolsó napi szenteket gyakran azzal vállalnak, hogy önelégültek és másokkal szemben intoleránsak vagyunk. Különösen azokon a helyeken, ahol többségben vagyunk, vagy ahol mások vannak többségben, és a hitünk miatt szembe kerülünk velük. Nekünk utolsó napi szenteknek kétségtelenül bölcsebbnek és gyakorlottabbnak kell lennünk nézeteink elmagyarázásában és követésében, továbbá, amikor rendelkezünk vele, akkor befolyásunk gyakorlásában is. Ez az igazság és tolerancia kétoldalú érméjének lelkülete. Thomas S. Monson elnök kitűnő példát adott számunkra eme iker erények gyakorlati alkalmazásához. Egész életében példamutatóan nyújtotta ki kezét és dolgozott együtt a többi vallás tagjaival és vezetőivel a közös érdekek érvényesítése végett és az olyan keresztény közösségvállásokban és közös aggályok megoldásában, amelyeknél nem számít a vallási hovatartozás. Végül az igazságunk és toleranciánk egyensúlyának lelkülete megtalálható Gordon B. Hinckley elnök következő szavaiban is, idézem. Nyújtsunk ki kezünket a közösségünkben azok felé, akik nem a mi hitünket vallják. Legyünk jó szomszédok, kedvesek, nagylelkűek és szívélyesek. Vonjuk be magunkat a jó közösségi ügyekbe. Előfordulhatnak olyan helyzetek, amikor komoly erkölcsi ügyekről van szó, amikor elvi kérdésekben nem módosíthatjuk álláspontunkat. Az ilyen helyzetekben azonban vallhatunk udvariasan ellenkező nézetet is úgy, hogy közben nem vagyunk ellenszenvesek. Azoknak az embereknek is elismerhetjük a jó hiszeműségét, akiknek nem tudjuk elfogadni az álláspontját. Inkább alapelvekről beszéljünk, ne személyeskedjünk. Idézet vége. Ezzel a biztos ígérettel és bizonysággal zárom mondani valómat. A Biblia azt tanítja, hogy a proféta egyik feladata, hogy legyen őrálló, hogy figyelmeztesse Izraelt. Az Úr egy kinyilatkoztatásában a következő példabeszédet adta a modern Sion számára. Állítsatok őrállókat a tornyokba, aki látni fogja az ellenséget, mikor az még távol van, és figyelmeztessen, hogy megmenthessük a szőlőskertet a pusztító kezétől. Én egy ilyen őrállóként szóltam most hozzátok arról a témáról, mellyel a lélek bízott meg engem. Biztosíthatlak benneteket, hogy az üzenetem igaz. Ha kételkedtek ebben, vagy ha kérdésetek van azzal kapcsolatban, hogy miként tudjátok alkalmazni ezeket a tantételeteket az életetekben, arra buzdítalak benneteket, hogy kérjetek útmutatást ugyanettől a forrástól. Egy ennél sokkal fontosabb ügyjel kapcsolatban pedig, mely ellen napjaink istentagadói oly hevesen küzdenek, szeretném kijelenteni, hogy Isten él. A teremtményei tanúsítják az ő létét, a szolgái hallják és kijelentik az ő szavát. A modern kinyilatkoztatás azt tanítja, hogy néhányan rendelkeznek azzal az ajándékkal, hogy tudhatják, hogy Jézus Krisztus Isten fia, megfeszítették a világ bűneiért, másoknak pedig megadatik, hogy higgyenek a szavaikban. Egyikeként azoknak, akik tudják, felkérlek benneteket, hogy higgyetek a szavamban. Tanúságomat teszem Jézus Krisztusról, a szőlőskert uráról. Ő a szabadítónk, aki mindannyiunk felé azzal az időszerű felhívással nyújtja ki kezét, hogy fogadjuk be az ő békéjét azáltal, hogy tanulunk tőle, és az ő útjain járunk. Jöjjetek én hozzá mindannyian, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugoszlak titeket. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljatok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Jézus Krisztus nevében. Amen.